Tisztelettel köszöntöm Önöket a Mandiner Világrend című műsorának e heti adásában. Maráci Tamás vagyok, a Mandiner újságírója. Ezen a héten pedig az ukrajnai háborúnak a geopolitikai összefüggéseivel fogunk foglalkozni. Hogyha össze akarom foglalni, akkor megfordítható-e az ukrajnai háború ukrán szemszögből, és hogyha nem, vagy igen, akkor annak milyen politikai, katonai következményei lesznek rövid távon. Talán ez az adásnak a rezüméje dióhéjban. Demko Attila, biztonságpolitikai szakértő a vendégem, az MCC geopolitikai műhelyének vezetője. Attila, köszönöm szépen, hogy bejöttél hozzánk. Szaúd-Arábiából tértél nemrég haza, adás végén ne felejtsünk el majd arra is beszélni. De Ukrajna. És azzal indítanám, ami most az ukrán diplomáciát így felborzolta, hogy Ferenc pápa azt mondta egy interjúban, nem tudom, hogy meggondoltam, vagy meggondolatlanul-e, hogy ideje lenne a fehér zászlót meglobogtatni az ukránoknak, és elgondolkodni azon, hogy a tűzszüneti tárgyalásokba beadják a derekukat. A NATO főtitkár azt mondta, hogy ez egyenlő lenne az önfeladással, ennek nem jött még el az ideje. Viszont téged szakértőként arra kérdeznélek, hogy közeleg-e ez az idő, vagy még nem?
Nehéz persze Ukrajna helyébe bármit is mondani. Én kizárólag kívülről vizsgálom, tehát az ukránokat megértem, hogy őket ez felháborítja. De hogyha a valóságot nézzük, hogy Ukrajna közelebb van-e bármilyen pozitív eredményhez, mint egy éve, vagy akár a háború elején, akkor azt kell mondjam, hogy nem. Hogyha megnézzük, hogy mikor volt a legjobb tárgyalási pozícióban Ukrajna, akkor ez valószínűleg az oroszok kijevi veresége, ami nagyon meglepte szerintem magukat, az oroszokat is, meg a világot is. És ugye akkor indult is egy tárgyalássorozat, és nem véletlenül indult ez el, hiszen Oroszország rájött, hogy nehezebb falat Ukrajna annál, mint amit képzelt, hiszen rendkívül kicsi erővel mentek be, nagyon széttagoltan, szétaprózva az erejüket, és Ukrajna jóval nagyobb ellenállást fejtett ki a mindenki által vártnál. Ez volt az első pont, amikor tárgyaltak is. A második pont ugye Herszoni és Harkivi győzelem, amikor az amerikai vezérkar főnöke is jelezte, egy interjúban legalábbis teljesen nyíltan, más interjúkba becsomagolva, hogy talán a csúcson kellene tárgyalni. Ugye ez nem történt meg, ekkor már tárgyalássorozat sem indult, és most azt lehet látni, hogy ilyen egyre több olyan nyugati üzenet van. Hogyha megkapargatjuk azért a CNN egy fővonalbeli, progresszív, baloldali üzeneteket sugárzó műsor alapvetően, és vagy adó, és ha megnézzük mondjuk a legutóbbi CNN cikket arról, hogy hogyan áll a nyugat lőszertermelésben, az csak Oroszországhoz képest, tehát félértés nagyon nem Észak-Korea, Oroszország, Kína, Irán együtt, hanem a teljes nyugati termelés az orosz termeléshez képest, és ez most egy a háromhoz, tehát az oroszok háromszor több lőszert termelnek, és ez lejön a CNN-en, hogy a Politikon milyen cikkek jönnek le, akkor láthatjuk, hogy azért van egy üzenet már a fővonalbeli médiából is, hogy itt nem állnak jól a dolgok. Azért sem állnak jól a dolgok, nem Ukrajna miatt, hanem azért, mert a nyugat nem tudja odaadni azt, amit ígért. Tehát kérdésedre én pusztán szakértői szemmel azt mondanám, hogy vélhetően minél később kezdődik el a tárgyalás, annál rosszabb helyzetben lesz Ukrajna. Az más kérdés, hogy azt nem tudom, hogy az oroszok hajlandóak-e komoly tárgyalásra. Tehát itt azért ugye két fél kell a háború lezárásához, és ezt a háborút Oroszország kezdte el, tehát ezt hangsúlyozni kell, hogy ezt a háborút Oroszország kezdte el. Nem biztos, hogy Oroszország most már be akarja fejezni. Tehát amit esetleg az oroszok megléptek volna 22 tavaszán, amikor bizony Kijevnél nagyon súlyos veszteségeket szenvedtek el, azt nem biztos, hogy most meglépik, mert az orosz veszteségek fenntarthatók, ezt a legtöbb nyugati forrás is mondja, hogy nem igaz az, hogy az orosz veszteségek akkorák lennének, mint amit az ukránok, meg néhány lelkes szakértő lejelent. Tehát nagyok az orosz veszteségek, de nagyok az ukrán veszteségek is. Csak Ukrajnában tilos erről beszélni. Az orosz, nyilván Oroszország nem egy demokrácia, de Oroszországban valahogy nyitottabban meg lehet mutatni azt, hogy ez megsemmisült, ezt szétlőtték az ukránok. Mi Ukrajnában ugye csak arról kapunk videót, amikor egy házat találnak el az oroszok. Meg hát a másik az, hogy az oroszoknak a kilőtt járműveit látjuk, de amikor egy másfél tonnás légibomba, siklóbomba 50 kilométerről mondjuk beszánkázik Kramatorsz külsőre, vagy mondjuk Avdiivkát szórták meg napi 50 ilyennel, 500-tól 1500 kilóig, abból nem marad semmi, tehát nincs kép. nincs kép arról, mert az eszköz is darabokra robban, tehát néha vannak fotók, tehát nagyon ritkán, mondjuk láttam egy olyan orosz, van egy olyan ukrán, szerintem talán Gvozdika típusú önjáró tarack volt, egy 122 millis önjáró, amiből tényleg pár alkatrész maradt meg, miután egy ilyen eltalálta. Hát emberekből nem maradt semmi, tehát nincs mit mutogatni, nincs holttest, megmondom, nincs eszköz. Az oroszok, ha megnézzük az elmúlt hónapokat, sok száz légibombát vetettek be, mondom ebbe az 500-tól 1500 kilóig, és ezt mondjuk összehasonlíthatjuk azzal, hogy egy rakéta, egy átlagos rakéta, vagy egy Shahid drón, az 40-50 kilós robbanófejjel rendelkezik, tehát 10-szer, vagy 30-szor akkora az 1500-es, és állítólag dolgoznak az oroszok ennél nagyobban is. A második világháborúban volt FAB 5000-esük is, 5 tonnás. Tehát gyakorlatilag én azt érzem, hogy nem csak Ukrajna fáradt el, hanem egyszerűen a nyugat nem tudta azt adni Ukrajnának, amit megígért, és hogyha melyik a, szerintem a legrosszabb dolog a világon az, hogyha egy háborúba mondjuk a harmadát kapom meg annak, amit ígértek nekem, mert én 100-zal tervezek, és 35-öt kapok, mint mondjuk az európai lőszer, akkor bizony bajba vagyok.
Igen. A katonai dolgokról beszélnénk, de még egy érdekes dolgot sugalmaztál, és hagyj kérdezzem akkor ezt meg itt a rögtön az adás elején, hogy szerinted akkor az, amit a Politikon vagy a CNN, ez egyébként a CNN cikket én is olvastam, és európai titkosszolgálati forrásokra hivatkozik a szerző, tehát nem a levegőből kapkodták ezt az információt, az háromszoros orosz lövedékarányt, akkor szerinted ezek a nyugati liberális sajtóban megjelenő cikkek, ez egy hangulatot készítenek már elő, tehát annak a hangulatát, hogy a nyugat is kifarol Ukrajna mögül szép lassan, és lassan bele kell törődni Ukrajnának és a nyugati közvéleménynek is, hogy tűzszüneti tárgyalásokba fog beérni ez a folyamat.
Ugye két lehetőség van, Kaiser Ferenccel vitáztunk talán a Szabad Európán erről, ő azt mondta, hogy lehet, hogy ez annak az előkészítés, hogy még nagyobb nyomás legyen a republikánusokon, hogy szavazzák meg a 60 milliárdot. Túl sok konkrétum van már, és ezek szivárogtatások. Tehát nem biztos, hogy a nyugati sajtó akarja ezt, hanem azok a emberkék, akik nyilatkoznak. Tehát ugye egy titkosszolgálat nem véletlenül ad ki információt, vagy egy hadsereg nem véletlenül ad ki információt. Ha megnézzük mondjuk a litván titkosszolgálat mit mondott, az oroszok minimum még 2 évig képesek folytatni a háborút. A litvánok, akik azért, meg a baltiak általában azt szokták, hogy Oroszország mindjárt veszít, csak még adjunk egy picit többet. Most a litvánok mondták, hogy 2 évig kép. Ezt nem mondták, hogy Ukrajna is képes 2 évig folytatni. Nem tudom, hogy ez minek az előkészítése. Persze óriási nyomás van a 60 milliárd dollár miatt a republikánus párton, ugye Washingtonban, és ugye rájuk terhelik majd az erkölcsi nem is tudom, a büntettet, vagy az erkölcsi ódiumot, felelősséget, hogyha Ukrajna esetleg mondjuk vereséget szenved. Az más kérdés, hogy republikánus szavazókat ez nem érdekli az Egyesült Államokba, tehát nem ez a téma nekik, hanem a déli határ. És persze nyilván, hogyha amerikai állampolgár lennék, engem is az érdekelne, hogy mondjuk mekkora már a bűnözés, meg hány millióan jönnek be ellenőrizetlenül évente az országomba, inkább, mint ami a túloldal 10 000 kilométerre van egy olyan országban, amit amerikai nagy része meg se talál a térképen.
Őket is érinti valamilyen módon, hiszen Amerika ázsiója erodálódik, és az nem csak a demokrata párti szavazókat, hanem az egész társadalmat, a republikánusokat. A következő elnököt még lehet Donald Trump novembertől az elnök, akkor őt is érinti majd ez az erodálódás, bár ő az lehet, hogy megoldja.
Ez nem az ő háborúja. Tehát ez nem Trump háborúja, ez Biden
világos
háborúja.
Ezt ő meg tudja, és Biden, akkor mi a véleményed például Victoria Nuland lemondására? Ugye ő volt az amerikai külügyben a State Departmentnek, az ukrajnai támogatásnak az atya köztje minden benfentes szerint. Az ő lemondása az nagyon egybevág azzal, amit sugalmaz, vagy mondasz, hogy hát gyakorlatilag itt a felelősség kérdése fölmerül, főleg az Egyesült Államok térfelén, ugye, hogy hitegették Ukrajnát, hogy váljanak le az oroszokról, támogatták pont általad említett Kijev ostrománál, hogy ki kell tartani, mert az oroszok nem annyira erősek. Támogatták utána fegyverrel, jövőképpel, NATO tagsága, EU-s jövőképpel. És hogyha most ebből Amerika kihátrál, az a Bidenre biztos, hogy ráég, de én attól tartok, hogy Amerika az iraki, az afganisztáni fiaskó után lesz egy harmadik nagyon nagy fiaskó, amit a történészek fognak elemezni. Nagyon kellemetlen lenne, hogyha így lenne. Bár nem tudom, hogy ez Európának jó vagy rossz hír.
Épp ma írtam erről a Facebookon, a hivatalos oldalamon. Nem a harmadik vereség lenne, mert Líbia se győzelem, és Szíria se győzelem. Ez mondjuk az ötödik. Ami talán győzelemnek tekintett, az az iszlám állami elleni fellépés, csak iszlám állam nem lett volna, hogyha Irakot nem verik szét. Tehát ez is egy olyan, hogy legyőztünk valamit, amit magunk is teremtettünk. Nyilván nem Amerika, meg nem a nyugat felelős az iszlám államért, de azért, hogy Irak meg Szíria, vagy Irakért mindenképpen, hogy Irak szétverődött, azért bizony a 2003-as amerikai invázió.
Vagy az arab tavasz és Szíria összefüggése, tehát akkor ezeket lehet tovább göngyölni.
Tehát ugye volt és Nulandernek a kiváló. Én hiszek abban, hogy ő hitt abban, hogy itt lehet, meg a neokonzervatívok, meg a liberálisoknak az a keményebb vonalas része, aki a fegyveres fellépés szorgalmazta a demokrácia, meg a diktátorok ellen. Én nem gondolom, hogy ők cinikusak, meg úgymond rossz emberek lennének, bár nem vagyok mondjuk pont Victoria Nulandnak a nagy híve, hanem ők tényleg elhitték, szerintem rettenetesen naívan, hogy megváltoztatható a világ, méghozzá Amerika képére formálható a világ, és ezért mentek bele ezekbe a háborúba. Elhitték, hogy Ukrajnát ki lehet húzni az oroszok lába alól, az oroszok megmondták, hogy nem. És ugye Nuland, én úgy tudom, hogy ebbe bele is betegedett, tehát a lemondásnak van egészségügyi oldala is, nem egyszerűen csak politikai oldala, tehát őt nagyon megviselte személyében is ez, tehát egy búcsúlátogatása volt ugye Kijevben, őt láthatóan megviselte ez a történet, mert az a politika, amit ő képvisel, gyakorlatilag mindenben megbukott. Iraktól Afganisztánig, hát Afganisztán mekkora blamázs volt, hogy éjszaka közepén azok az amerikaiak, akik 2001-ben pár hét, egy-két hónap alatt egy távoli országba legyőzték a tálibokat, most éjszaka közepén száll fel az utolsó amerikai szállítói Kabulból, hogy ne lőjék le. Az milyen kivonulás? Úgyhogy azért ott hagytak sokat azok közül, az emberek közül, akik kiálltak Amerika mellett. Ugyanez, vagy hasonló dolgok történtek ugye korábban Vietnámban, amikor a Huey helikopterekről szállnak fel ugye az amerikai követségről. Nem azt mondom, hogy ki ebbe is ilyet fogunk látni, de én azt nem látom, hogy Ukrajna úgy csoklik össze, mint mondjuk az afgán amerikaiak által támogatott afgán állam, ami nevetséges gyorsasággal csuklott meg.
Ez az ukrán hadsereg még erős.
Hát egyrészt erős, meg amit nem értenek szerintem, és azért az...
Tehát tehát középtávon benne van még, hogy kitartanak, és hogyha van nyugati támogatás, esetleg kitart, bár nem tudjuk, hogy Trump elnökség mit fog hozni, akkor itt még egy elhúzódó konfliktus lett, és az érdekelne, amit előbb említettél szintén, ez a két éves távlat, amit azt hiszem litvánokat említettél, de mások is mondják, hogy az orosz hadigazdaságnak a felpörgése az középtávon nem fog működni. Tehát nem tudom, hogy Macronnak például ez a magánakciója, az a kapcsolatban NATO csapatokat beküldeni, vagy szárazföldi csapatok is megjelennek Ukrajnában, nem azt a harci morált növeli-e, ami megrodgyanóban az ukrán oldalon, hogy még ezt a két évet ki kéne bekkelni, utána átfordulhat az orosz-ukrán egyensúly. Nem tudom, erről mi a véleményed.
Ugye a nyugati, az a kérdés, hogy Oroszország egyedül van-e? Mert persze, tehát Oroszországot a nyugati kapacitások, ha Ukrajna talpon marad még 2-3 évig, akkor felül tudják múlni. De Kínát, Észak-Koreát, Iránt együtt már nem, mert Kína a világ legnagyobb ipari termelője. Messze többet termel, mint az európaiak vagy az amerikaiak, és nem csak iPhone-ból, hanem bizony acélból, hanem bizony olyan kevlárból, ami a golyóálló mellényekhez kell, mindenből. Hát a legnevetségesebb dolog az, hogy bizonyos komponenseket a robbanószerekhez Kínából kell megvennünk. Ugye nagyon szép, hogy legyártunk mondjuk 1 millió 155 milliós tüzérségi lószer, de mi van, a Kínából kell megvenni mondjuk a robbanóanyaghoz, magához a komponensek egy részét. Tehát itt tartunk, hogy kiszerveztük a gyáriparunk nagy részét Kínába, elsősorban Kínába, és ez bizony visszaüt most. Kiszerveztük a bányászatunk, vagy pontosabban az oroszoknál van egy csomó nyersanyagunk, ami kellene, meg kell is, és akkor most mit csinálunk, megvesszük Indián keresztül? Hát mekkora? Oroszoknak nem jó ez, mert nyilván olcsóbban adják el Indiának, mint amennyire nekünk adnák el. Indiát meg Kínát hoztuk most helyzetbe. De amit a litvánok mondanak, azt mondják, hogy legalább 2 évig tudják az oroszok tartani magukat.
És ebbe van-e valami szerinted?
Szerintem legalább, de inkább tovább. Tehát, sokféle becslést olvastam, 5-7-10 év, amíg az oroszok ezt a szintet fönt tudják. Oroszországnak ez mindenképpen rossz lesz a végén. Tehát rengeteg pénzt eléget ebbe a háborúba. Én az elejétől kezdve azt mondom, hogy stratégiailag nem járnak jól ezzel a háborúval, mert beraknak 10-et és kihoznak belőle 6-ot mondjuk. Tehát az nem befektetés. Még akkor is, ha meg lehet csillogtatni egy-két lerombolt várost, meg, de nem éri meg, tehát Oroszországnak mindene van.
És úgy se éri meg 10-ből 6-ot kihozni, hogy közben a szomszédjuk egy pufferzónává változik, és Amerikának a bicskája beletörik egy európai projektbe, és megint felmutathatják, hogy Amerika projekt nem
igen,
sikerült.
Igen, de reménytelen volt Ukrajna NATO meg EU csatlakozása 22 előtt. Tehát nem volt erre esély. Tehát most egy olyan veszélyt szüntet, ez pont olyan, hogy most a nyugat azt mondjuk, hogy leverjük az orosz haderőt, vagy nyilván az ukránok csinálják a nyugati fegyverek, és ugye ez milyen jó. Mert hogy az oroszok már nem fenyegetnek minket. Csak ha nem indulunk el azon az úton, hogy mondjuk a Ukrajnát meg Grúziát elkezdjük behúzni a NATO-ba, akkor lehet, hogy Oroszország ma, és Oroszország tart Kínától, lehet, hogy Oroszország ma a szövetségesünk. Tehát leverünk egy olyan putyini Oroszországot, ami lehet, hogy nem ilyen lenne, ha nincs ez a neokonzervatív politika, és itt elsősorban a republikánusok felelősségét emelném én ki. Tehát a demokrata adminisztrációk nem voltak ennyire vérlázítóan ostobák geopolitikai. Nem azt mondom, nem volt egy zseni a Clinton adminisztráció se, meg utána Obama se. Tehát, de ettől függetlenül a legbutább lépések sorozatát azt a George Bush féle republikánus, és minden tekintetben republikánus adminisztráció csináltat, Afganisztán, Irak, és utána ez a 2008-as történet Bukarestben, amikor nesze semmi fog, meg jól adtunk Ukrajnának, de ahhoz pont elég volt, hogy az oroszoknak elguruljon a gyógyszer.
Érdekes, mert ennek, amit említesz, ennek az éremnek a másik oldala, most így beugrik, hogy Tony Blair nyilatkozott az egyik amerikai politikai talkshow-nak, és ő úgy fogalmazott, hogy tökéletesen az inverze annak, amit mondasz, hogy szerinte Putyin egy nyugatszövetségesnek indult a 2000-es években, jó kapcsolat volt a NATO-val, EU-tagság is fölmerült, nagyon jó kapcsolat volt Nagy-Britannia, Oroszország, más európai országok és Oroszország, az együttműködés látszott kialakulni, míg nem, és itt jön a lényeg, Blair szerint Putyin pont ott a bukaresti egyezmény, ahol a NATO is retorikát váltott, Oroszország pedig akkor láthatta be a putyini vezetés, hogy ezt a mamut országot nem sikerül modernizálni, hogy ezt az országot nem tudják nyugati szövetségessé tenni, és a belső reformoknak a kudarcát látta meg Putyin, hogy ellenségképet kell keresni, és akkor jött be az a nyugati integráció helyett egy oroszfóbiás nyugatnak a rémképe, aki ellen lehet hadakozni, és aki ennek a rémképnek az örve alatt össze lehet rántani egységbe az oroszokat, és a rezsim megbukhatatlanná válik. Ezt hogyan
kommentál? Blair nem a bölcsességéről híres, mert rendkívül erőteljesen támogatta például az iraki háborút, ami egy iszonyatos kudarca a nyugatnak. Tehát ő a tipikus, a neokonoknak a liberális verziója, tehát semmivel nincs több geopolitikai tudásuk, vagy történelmi érzékük egyiknek se, másiknak se. Hogyha megnézzük, hogy Oroszország nyilván Vlagyimir Putyint nem kell és nem szabad felmenteni, tehát óriási felelőssége van Oroszországnak is abban, hogy ideig jutott a kétoldalú viszony, de előtte volt azért 1999 Koszovó, aminek Blair volt az egyik kovácsa, és abszolút félre söpörték az orosz aggodalmakat, meg az orosz ellenkezést. Ez egy nagyon mélysebb volt. Utána 2001 Afganisztán támogatták az oroszok, 2003 Irak, teljes mértékben lesöpörték az oroszokat. Aztán utána ott volt a líbiai történet, Kadhafinak a kvázi meggyilkolása, mert ebben a NATO is részt vett. Ugye egy légi bombázás állította meg a menekülő Kadhafit, amit NATO gépek hajtottak végre, és ez sokak szerint Putyinra ez volt a végső, hogy visszatérje, mert ugye akkor miniszterelnök volt, és akkor mondta azt, hogy nem, Medvegyej, nem elég, akkor visszajövök, és szakítunk ezzel. Akkor utána volt a Majdan, amit nyilván én nem gondolom, hogy egy CIA összeesküvésként indult, mert őszinte vágyból indult az ukránok, egy jelentős része őszintén Európához akar csatlakozni, de az más kérdés, hogy lett vége a Majdannak. Tehát az oroszokkal volt egy megállapodás arról, hogy Janukovics adminisztrációnak mi legyen a kifutása, és ezt utána dobták. Azért Viktória Nulandot meghallgathatjuk a majd arról, hogy miket mondott, meg az európaiakról is egyébként. Tehát itt az oroszok joggal érezhették, hogy 14-ben átverték őket, joggal érezhették, hogy 2003-ban Líbia kapcsán nem vették őket figyelembe, vagy Líbia nem azt kapta, amiben megállapodtak. Az oroszoknak rengeteg szerződése a líbiai diktátorral az kutba hult, atomerőmű, vasútépítés, tehát ott nem egyszerűen arról van, hogy Putyin megsértődött, vagy sajnálta Kadhafit, hanem a pénzét is. Pénze után is futott Líbiába, azóta is káosz van, tehát semmi nem épül. Tehát annyit ért el a nyugat ezzel a beavatkozással, hogy megmentette azokat az iszlamistákat, akik utána megölték az amerikai nagykövetet, mert ezek nem demokraták voltak. Tehát a nyugatiaknak van valami, vagy ezeknek a neokon liberális álmodozóknak van valami ilyen. Ha Kadhafi ellen harcol valaki, akkor biztos demokrata. És mi van, ha iszlamista? Na mindegy, ugyanez Saddam Hussein esetében. Blairen, tehát hogy nem látják, hogy van náluk rosszabb is. Tehát én nagyjából ezt látom, hogy Blair abszolút, lehet, hogy az inverze annak, amit én mondok, csak szerintem rettenetes, ahogy az angol mondja, a track rekordja Tony Blairnek is, meg a neokonzervatívoknak.
Tehát
is.
Abban nem látsz akkor logikát, amit az orosz belpolitikai helyzetfelismerésről mondott, hogy Putyin miért változott meg.
Én nem azt mondom, hogy nem, tehát hogy Putyin egy jó fiú, és hogy ő mindig jót akart, de én azt látom, hogy ő egy nagyhatalom vezetőjeként lépett fel, egy egyébként sértett nagyhatalom vezetőjeként, és azt látta, hogy újra meg újra lesöprik, vagy amit McCain mondott, hogy akkor elnökjelölt is volt, amit John McCain mondott, hogy ez egy nagy benzinkút, aztán Obama mondta, hogy egy középhatalom, tehát ők sértettek.
Igen.
Tehát most ezzel nem védem az oroszokat, de hát az Isten szerelmére a világ legnagyobb atomhatalmát, az egyik legnagyobb olajtermelőjét, tehát eleve nem csak egy nagy benzinkút, akinek ennyi atomfegyvere van, az nem csak egy nagy benzinkút, meg azért az orosz hadsereg, ha nem is mutatta azt, amit vártak tőled, azért mégiscsak egy jelentős haderő, egy jelentős hadipar. Tehát ez a lesajnálása Oroszországnak, ez nem segített, és most is ott tartunk, hogy lesajnáltuk Oroszországot, ugye 22-ben már mindenki jár, számtalan ilyen konferencia voltam, hogy ültem, és nem hittem el, hogy komoly emberek mondják, hogy akkor már decemberben már a Krimben leszünk, ez 22 tavaszán, májusában volt, itt amerikaiakkal ültünk le itt Budapesten, hallgatom, és mondom, ezek hol járnak? Ugyanígy 23-ban a Pozsonyban a Globszeken, és ott már nem kértek fel előadónak, nem ezt mondtam, amit hallani akarnak.
Ez mi azért vágyvezérelt?
Nem tudom. Tehát, de
logika, mert nem értem, mert minden hírszerzés és minden tudásnak a birtokában vannak az amerikai tanácsadók, akár Kijevben, akár Washingtonban. Hogy nézhették be úgy, amit te mondasz, hiszen ez egy nagyon nagy malőrnek tűnik.
Tehát
akkor.
Nyilván volt egy pillanat, amikor Oroszország tényleg nagyon gyengének tűnt, ez a Prigozsin féle pillanat. Egyébként én is elhittem Prigozsinnak, hogy ennyire rossz helyzetben van, mondjuk az 2023 tavasza, a bakhmuti harcok, és akkor ő úgy állította be, hogy csak a Wagner megy előre, csak a Wagner jó. Ugye neki egy saját agendája volt, ugye Sojguval, meg Gerasimovval szemben, és ő terítette azt, hogy az orosz hadsereg mire képes, nem képes, és ugye nagyon úgy tűnt, hogy tényleg a Wagner az az egyetlen egy alakulat, akkor az abban a hónapokban, ami sikereket tud elérni. Tehát voltak olyan pillanatok, amikor lehetett azt gondolni, hogy Prigozsinnak a kritikája igaz, meg hogy Prigozsinnak ugye volt az az egynapos kis moszkvai kirándulás.
Tehát, hogy hajszál lepedés lehet a rezsim
falának. Tehát, hogy ebből lehet valami repedést. Én azt gondolom, hogy egyébként ez volt Ukrajna egyetlen reménye. Csak ez a remény, meg az esetleg, hogy Putyin beteg. Tényleg beteg, és akkor ez valamilyen ilyen utolsó misszió neki, de hát láthatóan nem beteg. Vagy nem úgy beteg, ahogy ugye, a brit sajtó orgánumok két hetente megírják, hogy különféle rákok, meg Alzheimer, meg egyebek, láthatóan nincs ilyen probléma, ami nem azt jelenti, hogy örökké fog élni, mert azért már 72 éves lesz, de akkor is. Tehát nem tudom, szerintem a hírszerzők, én beszéltem ugye akkor, amikor egy NATO-s tábornok kiülve elmondta, hogy itt már megverjük az oroszokat, többes számban, mert nyilván az ukránok vérével, ugye Breedlove volt egy négycsillagos amerikai tábornok, most már visszavonult, és akkor beszéltem egy háromcsillagos tábornokkal, aki szintén NATO, meg azt mondta, hogy ő 40%-ot ad az ukrán áttörésre. Még nem arra, hogy a Krím, hanem hogy egyáltalán áttörik a frontot, és beszéltem Brüsszelbe is emberekkel, a szakértői szinten jóval alacsonyabb volt ez a lelkesedés, hogy ez meg fog történni. Én ezt hallottam akkor is, már 22. novemberétől azt hallottam, hogy az ukránok a csúcson vannak most. Ezt mondták, ugye washingtoni ismerőseim is, de nem ezt akarta hallani se a politika, se a sajtó.
Igen. Hol vannak most az ukránok? Talán most a jelenről beszéljünk még. Ugye az arcvonalat képesek megtartani, mert látjuk az elmúlt heteknek az eseményeit, nagyon úgy tűnik, hogy több frontszakaszon az oroszok belapították az arcvonalat, és hát félő, hogy egy áttörés, hát ukrán szempontból félő, hogy egy áttörés lesz, és akár Odesszáig is elmehetnek bizonyos szakértők szerint, hogyha ez a cél, és van ebbe katonai kakaó, hogyha fogalmazhatok így az orosz hadseregbe. De a lényeg az, hogy most mi történik, tehát hogy a nyugati támogatás ennyire gyenge, mint ahogy látjuk. Van egy ember és lőszer hátránya az ukránoknak, ez többszörös.
Emberben nem, de
offenzívára semmiképpen nem elegendő. Tehát az a kérdés, hogyha ők abban reménykednek, hogy területeket visszafognak az oroszokról, akkor miben reménykedik az ukrán hadsereg, ha az offenzívára nincs már kapacitás?
Ugye most indítottak Belgorod ellen valamilyen, inkább szerintem PR műveletet az úgymond orosz önkéntesekkel. Tehát van egy ukrán offenzíva, amit annak lehet nevezni, de ez úgy offenzíva, hogy a Nyeper balparti offenzíva, ami gyakorlatilag az, hogy egy hitfőt tartanak hihetetlen vesztességekkel, tehát ez nem sikeres offenzíva nem tud belőle lenni. Emberben nincs nagy orosz fölény, vagy egyáltalán nincs orosz fölény. Ami abban orosz fölény van, és ami sokat változott, az a légi hadjárata Oroszországnak, tehát ezek a sikló bombák, ezek bizony nagyon beváltak. Amit mondtam, hogy 500 kilótól másfél tonnáig, egy másfél tonnás bomba az mondjuk 20-155 mm-es tüzérségi lőszerrel ér fel, vagy többel. Ráadásul többel, mert nyilván az egy adott ponton, tehát az a helyzet, hogy Ukrajna egyébként jó hely a védelemre, mert vasbeton városok vannak. Az a mi lakótelepeink is egyébként minden egyes lakótelep egy erőd. Azt a sima tüzérségi lőszer az nem biztos, hogy megsemmisíti, de egy másfél tonnás légibomba igen. Tehát ez a nagy változás, hogy az orosz légierő az bizony egyre kevesebb. Ugye vannak orosz veszteségek a légierő részéről is, de egyre kisebb a restrikció a bevetéseken, meg megtanulták, hogy olyan távolról engedjék el a frontot, olyan távol, hogy az ukránoknak nagyon közel kelljen hozni mondjuk a Patriotot vagy az S-300-as rendszert, és most lőttek ki ugye két launchert, két kilövő állást, Patriot kilövő állást a legénységgel együtt. Tehát ez egy óriási veszteség egyébként. Lőttek ki Nezemszet, amit mondjuk Magyarország is rendszeresített, az is egy kiváló légvédelmi eszköz. HIMARS-ot lőttek ki, tehát az oroszok, most azt nézzük, hogy a Fekete-tengeren milyen komoly ukrán eredmények vannak, ez igaz. A jelentős brit segítséggel, de igaz. De hát a szárazföldön dől el a háború. Odesszát én nem látom, ahhoz egy teljes ukrán megroppanás kellene, és nem látom most márciusban ezt a teljes ukrán megroppanást. Itt a lassú hátrálás inkább az üzemmód, és jól védekeznek alapvetően az ukránok. Persze mindig a védekező fél van előnyben, de láthatóan kitartanak. Tehát vannak olyan ukrán dandárok, amiket még be lehet vetni, van még bennük erő. Az a kérdés, hogyha mondjuk a harmadik dandár, meg a 47. dandár is leamortizálódik teljesen, akkor hány dandár van még az elitnek mondott? Egyébként egész, tehát ezek jó alakulatok, különösen a harmadik dandár. Hány van még a háttérben? Mert ez olyan, hogy lehet a tüzeket oltani, csak amikor az utolsó tűzoltó autó is megsemmisül, akkor ki fogja oltani a tüzet, és bizony ezek a tűzoltó alakulatok is, ezek is emberek, tehát hiába nagyon motivált nacionalisták, mert mondjuk az a harmadik dandár az, tehát ezek motivált emberek, akkor is, ha meghalnak, akkor meg megsebesülnek, nem tudnak már harcolni.
Igen. Attila, igazából a területveszteséggel zárnám még ezt a katonai részt, és nem beszélnénk egy másik téma, két másik témáról még, hogy ha tehát az ukránoknak kőbe van vésve az, hogy azt tartják győzelemnek, és ezt kommunikálják a lakosság fele most már több mint két éve, hogy a elfoglalt területeket, ez a 20% az országnak, vissza kell foglalni, azt számít győzelemnek, hogyha helyreállítják a teljes eredeti ukrán határokat. De ez nyilvánvalóan, ahogy az idő múlik, és ahogy látjuk a hadi eseményeket, ez egy illúziónak tűnik, hogy mikor változhat meg ez az ukrán hozzáállás, amikor a kommunikációban is lejjebb eszik a tüzet. A másik pedig az, hogy ha ez tényleg bekövetkezik, és a tűzszüneti egyezményben, vagy bármikor, majd a későbbi békeegyezményben ez a terület orosz területté válik, elnézést, összekeverek két kérdés, már komplikált lesz, de befejezem, hogy az egy nagyon érdekes nemzetközi jogrendváltozást hoz, hiszen akkor itt egy olyan, nem teljesen precedens nélkül, de egy olyan helyzet alakul ki, amikor egy ország Európában egy másik államterületet magához csatol, és a nemzetközi közösség egy rövid háború után ezt tudomásul vesz, és ez lesz az új valóság, ahogy az oroszok fogalmaznak, a new reality, ez van minden közleményükben.
De ez megtörtént 2014-ben. Egyébként Koszovóval is változott a nemzetközi határ, meg Jugoszlávia szétesésével is. Nyilván azt mondhatjuk, hogy ezek belső határok voltak, de azért Koszovónak a leválasztása Szerbiáról az egy nemzetközi joggal szembe menő.
Ezért mondom, hogy nem precedens nélkül, de azért ez egy háborúval elfoglalt terület.
Persze, de ott is háború volt, tehát a NATO nélkül soha az életben nem lett volna független Koszovó, vagy az hagyjuk már NATO, tehát az Egyesült Államok nélkül, mert ott is a 80%-át a munkának az amerikaiak csinálták, nem a NATO. Na mindegy, visszatérve... Tehát ugye ez a realitás megtörtént már orosz tekintetben is, ugye 2014-ben ki ismerte el a Krímnek az elcsatolását? Gyakorlatilag senki. Tehát még Kína se ismerte el. Legközelebb orosz szövetségesek, Belarus se ismerte el.
Igen, senki nem fogja elismerni. Nem csak a nemzetközi elismerés, hanem maga az ott élő embereknek a Tehát ugye több millió emberről beszélünk. Tehát a krímiek egy új realitásba ébredtek, igen, és most a Donbaszban lévő ukránok ugye elmenekülnek, és valószínűleg soha nem fognak visszatérni. Az megváltozott örökre az a terület.
Így van, bár azért azt hozzá kell tenni, hogy a Krímben, meg a Donbasznak a 22-ig orosz, vagy szeparatista kézen levő részén ott a lakosság többsége Oroszországot támogatta, vagy legalábbis az Ukrajnától való leválást. Tehát ezt nyugaton nem divat kimondani, de szerintem csak az oroszoknak a orossága, már elnézést, hogy ilyen sztereotíp vagyok, hogy nem csináltak egy rendes népszavazást mondjuk a Krímbe, ahol, mert akkor nem, akkor lehet, hogy 65 vagy 68%-kal nyert volna Oroszország, de nyert volna. Most ez, ez ilyenek. Az más kérdés, hogy nemzetközi jólag ez se lett volna semmilyen mértékben elfogadható. Hát azért nagyon más Zaporizsia, nagyon más Herszon, ahol a többség az ukrán, ott ukrán a többség, nem orosz. Még akkor is, ha az orosz anyanyelvűek különösen a városokban többségben vannak, de az orosz anyanyelvű az nem jelent feltétlenül ukránt. Most sokan elmenekültek, tehát, és folyik az oroszok, kifejezetten dolgoznak azon, hogy az etnikai viszonyait megváltoztassák ennek a területnek. Ugyanis arról van szó, hogy fel kell venni az orosz állampolgárságot, el kell fogadni az orosz rendszert, és akkor már implikált lesz az ukrán ember is, aki egyébként Ukrajnához akarna tartozni, de akkor már elkezd félni tőle, ha mégis Ukrajna visszajönne, akkor mi lesz velem? De, és egyébként ezek rettenetes emberi sorsok, mert akkor elveszítem a munkámat, elveszítem a megélhetésem, itt a házam, most hagyjam ott, legyek menekült valahol. Tehát gondoljuk ezt el, hogy mi mennek át emberek százezrei, milliói. Tehát tényleg empátiára van lenne több szükség Magyarországon is, hogy az oroszok által megszállt területeken nem mindenki örül ennek, de mégis valamilyen szinten el fogja fogadni, mert ott az élete.
Ott a háza.
Persze.
Ezt a trianoni traumát hát, ismerő úgy, magyarok ezt pontosan át tudják érezni. Milyen ott alatni Kolozsváron 20 után mondjuk egy 100 évvel
ezelőtt. Megaláztatásban élnek, mert nyilván a Kolozsváron is a magyarok az volt az első, hogy ott a horát hatalmas zajjal táncolták el a románok Kolozsvár főterén, amikor minden házban magyarok laktak, meg 90%-ban magyar város volt. Nagyon sok olyan hely van Ukrajnának ezen a részén, ahol ukrán többség van. És mégis elfogják, el kell, hogy fogadják, ha az oroszokat nem sikerül kiverni. És akkor majd egy két nemzedékkel később már nem lesz ennyire éles, de a nemzetközi közösség, visszatérve a kérdésre, nem fogja ezt elfogadni. Nem hiszem, a nemzetközi közösség, a nyugat nem fogja ezt elfogadni. Az indiaiak meg a kínaiak sem örülnek egyébként ennek, mert egy precedens, tehát a kínaiak nem örülnek, hogy
Tajvan
részére, tehát a kínaiak ennek nem örülnek, de el fogják fogadni. Tehát ez sokkal pragmatikusabb a világ, tehát itt mindenféle elvekben meg erkölcsben, meg egyebekben gondolkodunk, a világ nagy részén megvonják a vállukat, ez történt.
És a kérdés első rész, hogy az ukrán kormányzat a kommunikációban, vajon ők mikor fogadják el, hogy ez az új realitás, és nem tudnak rajta változtatni?
Hát szerintem nyilván a remény megvan. Tehát a remény megvan, hogy valami történik Oroszországban. Szerintem ez a remény ez egyre kisebb, nem nulla. Tehát valami csoda történik. És Zelenszkij ebben hisz. Tehát láthatóan egy hívő ember, tehát nem egy cinikus valaki, ő elhiszi, hogy még mindig van remény, tehát én nem látom azt, hogy ő megváltozom, meg ő annyira belásta magát politikailag a győzelembe, és gyakorlatilag egyeduralkodó most az ukrán politikában, tehát ugye az ellenzék az nem áll túl jól, meg nem is tesz sokat érte az ukrán kormányzat, hogy túl jól álljon, ugye folyamatos Poroshenkónak a vegzálása, ugye vannak dolgok azért, amik nem feltétlenül szépek, de ettől függetlenül mégiscsak azt kell mondanom, hogy Zelenszkij ilyen értelemben egy igaz hívő, tehát ezt ne kérdőjelezzük meg. Én nem látom azt, hogy egy igaz hívő átmenjen pragmatikusba, tehát hogyha valaki tárgyalni fog az oroszokkal, azt nem Zelenszkijnek fogják hívni.
Akkor beszéljünk arról, hogy ki fog tárgyalni, lehet, hogy Donald Trump, ezt említetted te is, hogy ez megváltozhat novemberben, és idézném Orbán Viktort, aki néhány nappal ezelőtt találkozott vele Floridában, és Orbán Viktor úgy nyilatkozott, bár nem fette fel a részleteket, hogy Trumpnak van egy terve, és az jól néz ki, és ő a béke embere. Te hiszel benne szakértőként, hogy novemberben megnyeri, januárban beiktatják a hivatalába, és februárban béke lesz?
Tehát béke nem lesz februárban.
A tűzszünet, úgy értem, hogy a béke alapját ő le tudja rakni nagyon rövid idő alatt.
Gyorsan nem. Tehát abba, hogy ez nagyon gyorsan végbe mehet, ugye fel kell állítani egy adminisztrációt. Tehát azért itt vannak azért bürokratikus folyamatok, tehát az, hogy beiktatják, és akkor holnap elrepül, és mit tudom én, most már nem Helsinki, mert nem semleges, mondjuk Bécsbe találkozik Putyin, vagy Iszta, mert lehet, hogy Bécsbe nem fog elrepülni Putyin, mindegy, Ankarába találkoznak, és akkor megállapodnak, és holnaptól béke és szeretet az oroszokkal, ilyen nem lesz. De az nyilván egészen más, hogyha a realitásokat belátjuk. A realitás az, hogy nem sikerül ez a történet, közvetlen NATO beavatkozás, ugye erre is kérdezték, közvetlen NATO beavatkozás az harmadik világháború, ezt mindenki tudja. Egyébként a CNN megjelent egy dolog arról is, hogy bizony a nyugatiak nagyon is komolyan vették az orosz nukleáris fenyegetéseket, és most a CNN hozta le, amiről mondjuk a baloldali sajtó egy-két éve még azt mondta, hogy orosz propaganda, hogy bizony nagyon komolyan veszik az orosz nukleáris, és a belaruszi telepítés után vagy bizony komolyan is kell venni, mert annak nem csak üzenet jellege volt, hanem kifejezetten taktikai jellege is. Tehát a lényeg az, hogy lehet, tehát nyilván sokkal több az esély a békére Donald Trump-a, mint Bidennel, de azt mondanám, hogy nem lesz könnyű. Attól is függ, hogy az oroszok mit kérnek. Tehát viszonylag gyorsan véget lehet vetni a háborúnak, az oroszok ugyanazt kérnék most, mint amit 22 tavaszán. Ugye? Mert akkor az Ukrajna megúszta volna azért nagy csatolások nélkül, mert ugye Herszon meg Zaporizsijét azt nem kérték még akkor. De most kifejezetten olyan területek elcsatolását is kérik, ahol nem orosz a többség. Sőt, nem is orosz párti a többség. Bár nyilván sokan elmenekültek, tehát ez változik az eredeti lakosságból. Tehát persze, tehát sokkal több az esély a békére Donald Trump-al, mint Joe Bidennel, ez nem kérdés.
És Magyarország geopolitika helyzetét hogyan látod jövőre? Hogy abban az esetben, hogyha Donald Trumpnak nevezik amerikai új elnöket, és azt látjuk, hogy tavaly év végén Orbán Viktor az egyedüli Európai Uniós politikus, aki Putyinnal találkozott, Magyarország Kína kapcsolata az remek. Tehát három olyan tényezővel vagyunk nagyon szoros kapcsolatban, Amerika mondjuk Trump vezérletével, akkor három olyan ország alakul ki januárra, amely Magyarország külön speciális kapcsolatban van. Ez Magyarország geopolitikai súlyát ez növelni fogja? Nagy nagyságrendekkel,
hát,
vagy nem?
Meg kell, hogy nyerje. Tehát ilyen szempontból nyilván ez egy nagyon fontos dolog, hogy mi a választás eredménye. Például nem hiszem, hogy mondjuk a republikánusoknak ez a jobb szárnya, amit Trump is képvisel, nagyon örül a kínai-magyar kapcsolatoknak, tehát azért ezt is látni kell, hogy ők Kínára fókuszálnának inkább. Tehát ezek nem ilyen egydimenziós játékok, ez tényleg egy nagyon sok vektoros történet. Magyarországnak a politikája az volt, ugye most ez nagyon ilyen profán, hogy rulettasztal. De mondjuk azt, hogy valami rulettasztal, és akkor a legtöbb európai ország rátette a tétet arra, hogy minden áron győzelem Ukrajnában, mindent belerakunk, hatalmas pénzt, hatalmas, tehát van európai ország, ami lefegyverezte magát teljesen. Ezt mindent beleteszünk, és akkor mi van, hogyha nem ez dobja majd ki a ruletta végén? Mi van, hogyha mondjuk az dobja ki, hogy az amerikaiak Kína felé fordulnak, hogy az amerikaiak saját egymás ellen fordulnak, és egy belső magát evő Amerika lesz, akkor mit csinálnak a baltiak mondjuk, akik nagyon kitettek? Tehát nem, a történelmet nem látjuk előre, a holnapot se látjuk előre, ezért talán helyesebb a téteket nem csak egy irányba lerakni, egy ilyen feszült világhelyzetbe. Tehát szerintem Magyarország ezt tette meg, hogy tényleg sok vektoron játszik, nem hagyta el a nyugati közösséget, tehát ezek butaságok. A nyugati közösség részeként hatalmas, vagy jelentős fegyveripart építünk, erre szüksége lesz egyébként Európának, mert ők nem kezdtek el időben építkezni, a németek, belgák, stb. Most kaparnak, még a litvánok is, hogy fegyvergyárakat, meg lőszergyárakat építsenek, az nálunk meg lesz, és üzemelni fog már 26-tól. Tehát szerintem raktunk ide is, oda is, amoda is tétet, ezt lehetne, hogy nem tetszik, meg nem, aki erkölcsi alapon nézi a világot, azt mondhatja, hogy ez nem egy fair politikai, meg azt mondom, hogy egy országnak a nemzeti érdekei azok a saját, tehát egy kormány mindig a saját országáért felelős, amíg az oroszoktól nem tudunk leválni mondjuk olajba meg gázba, addig mindenképpen kell az oroszok fele is játszani, vagy oda is tétet tenni. Egész egyszerűen azért, mert mi fog fűteni a jövő télen.
Egy utolsó témakört hoznék be röviden a beszélgetésünk végén, és ha már úgy fogalmazta, hogy téteket több helyre kell rakni, van egy ország, amelyből nemrég tértél haza, Szaúd-Arábia. amely szintén, hogyha jól látom, téteket különböző helyekre rak, és most csak egyet említek, pont ezekben a napokban zajlik egy iráni, orosz, kínai tengeri hadgyakorlat az ománi öbölben, ami egy öböller arrébb van, ahol a huszik éppen lövik a nyugati Izraelbe irányuló export, tengeri exportot, és hogyha jól látom, itt az, a huszik és az irániak, amelyek kapcsolatban vannak, egy mozdulattal, hát nem egy mozdulattal, sok száz mozdulattal, de ezt a tengeri kereskedelmi útvonalat két öbölben is le tudják zárni nyugat és a Távol-Kelet között. És ebben Szaúd-Arábia úgy van jelen, hogy egyrészt Amerika szövetségese, ez a két öböl egyébként pont körbeveszi Szaúd-Arábiát, tehát az ő kereskedelmi vonalait is elzáratja. Amerika szövetségese, Szaúd-Arábia hagyományosan, de azt látjuk, hogy egy évvel ezelőtt majdnem napra pontosan kínai közvetítéssel a nagy riválisok, a szaúdi szunnita hatalom és az iráni síta hatalom kínai diplomáciai közvetítéssel tárgyalóasztalhoz ült. Kérdezném tőled, hogy az a tapasztalat, amit most Dzsiddában és Riádban láttál, ez a szaúdi geopolitikai mozgás hogyan néz ki 2024-ben?
Tehát én nem találkoztam ott senkivel, én csak az utcaemberével beszélgettem, az biztos, hogy a szaúdiak se látják a jövőt, és raknak téteket Kínára, Oroszországra, és az Egyesült Államokra, és Európára nem. Tehát az föl sem merült egy beszélgetés, legalábbis az átlagember nem foglalkozik. Vagy Amerika, vagy Oroszország, vagy Kína. Nyilván Iránt nem szeretik. Tehát ez nagyon mélyen benne van a szaúdi társadalom, hogy ellenség Irán. De még Iránnal is tettek egy gesztust a kínaiak nyilván kérésére, meg azért, mert a szaúdiak rájöttek, hogy elég komoly ellenfél Irán, és beletörik a bicskájuk, akár még amerikai segítséggel is. Tehát szerintem egy rendkívül pragmatikus jéghideg külpolitikát folytatnak egy nehéz térségben. Ugye Izraellel is készek voltak kiegyezni, gyakorlatilag bárkivel készek leülni, addig, amíg a szaúdi érdekek nem sérülnek. És ugyanez igaz egyébként Indiára is, ugyanez igaz a világ nagyon sok országára is, hogy itt egy lépés ide, egy lépés oda, és mindenhonnan a legjobbat akarják kiszedni. Tehát ez egy ilyen nyugati álomvilág már, hogy a nyugat meg tudja tartani ezeket az országokat, hogy be tudja vonzani újra, akkor, amikor mondjuk Kína a legnagyobb vásárlója Irán mellett már Szaúd-Arábiának is, ami az olajat illeti, és nem az USA, akkor miért gondoljuk azt, hogy nem fognak Kínára hallgatni? Vagy amikor India hatalmas profitot szed össze Oroszországból, akkor miért gondoljuk azt, hogy majd India, mert demokrácia majd a mi oldalunkra áll Oroszországa szemben. Ráadásul azért a szaúdiakat nem annyira, de az arab világ meg a harmadik világ nagy részét nagyon rosszul érinti, ugye a gázai válság, és nyugatellenességet azt rettenetesen feltudták az oroszok is erősíteni, a meglévő ugye gyarmatosító egyéb sztereotípiákat azt fölcsavarták, és nem ezt látom, hogy ez ebbe a térségben mire állnánk győzelemre, hanem nagyon úgy tűnik, hogy az orosz-kínai iráni tengely az halad előre.
És az záró gondolat épp ez lenne, ha megengeded, a gázai konfliktussal, hogy hogyan láttad, hogy a szaúdiaknak mi a... Hát az érzelmi viszonyában nagyjából sejtem, hogy mi lehet, de az anyagi, vagy gazdasági, vagy politikai viszonyait két tényezőt mondanék. Omar Saifo kutató, akit volt nemrégen ebben a műsorban, azt mondta, hogy Gáza újjáépítése Szaúd-Arábia nélkül lehetetlen. Tehát a szaúdiaknak lehet érdeke egy rendezés után pénzeket berakni egy lerombolt övezet újraépítésére. A kérdés az, hogy hogyan mennek majd oda szerinted szaúdi pénzek, hogyha több mint 20 éve van egy szaúdi iniciatíva a közel-keleti rendezésre. Ez a 67-es határokhoz való visszatérés egy palesztin államnak a megteremtésének a feltétele. De Izrael és az Egyesült Államok nagyon látványosan ilyet nem akar meglépni. Hogyan lesz palesztin állam, hogy a szaúdiak bevonhatók legyenek, és hogyan lesz pénz, ha nem vonhatóak be ebbe?
Hát Omárt kéne megkérdezni, sokkal többet tud erről. Én nem látom azt, hogy Szaúd-Arábia itt nyilván markánsan elítéli az izraeli, de elítélték a Hamaszt is, tehát ők azért, ha nem is nagyon hangosan. Tehát én azt látom, hogy a szaúd, egyrészt nincs azért a szaúdiaknak már több száz milliárd dollárja, mert a saját fejlesztésükre akarják költeni, a saját országokra akarják költeni. Tehát az a Szaúd-Arábia, ami régen volt, hogy na, 10 milliárd dollár ide, 20 milliárd oda, fel se tűnik, azért nem ez van. Tehát a koronaherceg egy modernizált Szaúd-Arábiát akar, minden épül, vasút, út, látogatóközpont, repülőtér, elképesztő, tehát egyszerre mindenhol egy hatalmas 2 millió négyzetkilométeres országban. Persze, tehát a szaúdiak nem engedhetik el a palesztin állam meg a két állami megoldásnak az ideáját, de nagyon pragmatikus ez az ország, tehát nem ők fogják, vagy most pragmatikus a vezetése, nem tudom, hogy ugye nyilván ez is a kérdés, hogy mi lesz Szaúd-Arábiában 3 év múlva. Tehát ezt nem tudhatjuk. Én nem látom azt, hogy rajtuk fog ez múlni. Kérdés, tehát itt nyilván le kell majd ülni a háború után, önvizsgálatot kell tartani mindenkinek, izraelieknek is természetesen, hogy ez így működik-e, és tényleg a két állami megoldás felé lenne a legjobb elmozdulni, csak érzelmileg ez lehetetlen, mondjuk az izraeli közvélemény részéről, de szerintem a palesztin közvélemény részéről is. Tehát ilyenkor van az, hogy megoldani nem tudjuk, menedzseljük, toljuk távolabb, valami segélyt adunk, valahogy majd elevickélünk, ez lesz a vége egyelőre Gázának. Én nem látom azt, hogy leülnek majd egy újabb oszlói nagy kézrázás, mint Arafat ugye kezet rázott az izraeli miniszterelnökkel. Ez nagyon nehéz ezt elképzelni. Tehát ugyanúgy, hogy az ukrán válságban nem megoldás lesz, békeszerződés, kézrázások, villogó vakuk, hanem valahogy majd eltoljuk, és hát, ha majd 10-20 év múlva meg tudjuk ezt oldani.
Legyen ez a végszó, Attila, köszönöm szépen az elemzést.
Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, Demko Attilát hallották, kedves nézőink, hallgatóink. Jövő héten folytatjuk, és a Világrend nézőit várom majd vissza. Köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra.